napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután 5 óra 12 perckor szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai műsor fő témája az a visszatekintés elemzés sorozat, amelyet a szombaton Zilahon lezajlott RMDSZ kongresszus kapcsán fogunk elvégezni jeles vendégünkkel, Széke István politológussal, az RMDSZ társadalom szervezésért felelős ügyvezető alelnökével, a Kulturális Autonómia Tanács elnökével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mielőtt belevágnánk a beszélgetésbe, engedje meg, hogy elmondjam a hallgatók számára az elérhetőségeket. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 03 65 42 44 34-es. SMS-eket a 07 4 0 2 7 4 1 6 5-ös számon fogadunk, és e-mail címünk is él a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Most tisztelt Széke István, volt egyszer egy kongresszus, akár így is kezdhetnénk a beszélgetést. Tiszta szerencse, hogy nem pénteken tartották, mert akkor péntek 13-a lett volna, és az babonások számára igencsak jelentős nap. Mindenképpen jelentős európai hátterű hátteret állapíthatunk meg, ugyebár párhuzamosan, mármint május 13-án pénteken Fatimában Ferenc pápa szentté avatta azt a három pásztor gyereket, akiknek 100 évvel ezelőtt megjelent első ízben Szűz Mária, és jövendőmondók szerint pénteken kellett volna legyen a világ vége ezen esemény kapcsán, de nem így történt. Sőt, az RMDSZ kongresszusa sem jelentett világvégét idehaza, annak ellenére, hogy azért jó néhány dolog történt ezen a kongresszuson. Jeles vendégek tették tiszteletüket a munkálatokon. Voltak udvarlások, ígérgetések, pengeváltások, szóval esemény volt bőven. Kezdjük talán azzal, hogy mennyiben volt jelentős, illetve mennyire jelentős amúgy az RMDSZ, illetve az erdélyi magyarság számára, hogy a szociáldemokrata párt, amely jelentős többséggel nyerte a december 11-i parlamenti választásokat, elnöki szinten képviseltette magát. Liviu Dragnea köszöntő beszédet mondott, és sajtóhírek szerint keményen udvarolt az RMDSZ-nek, amúgy rajtuk, önökön kívül keresztül az erdélyi magyarságnak.
Igen, ez így van, és kétségtelen ez egy jelentős momentum volt. Már csak azért is, mert ugye a választások után mindig megállapítjuk azt, hogy akkor szükség van az RMDSZ-re, egy parlamenti többség kialakítása szempontjából nincs szükség az RMDSZ-re, és ebből a megközelítésből ugye akkor hát megpróbálunk felvázolni valamilyen forgatókönyvet a 4 évre, csak hát ezek az ilyen hosszabb távú latolgatások Romániában általában felülíródnak, ugye, közbeszólnak a mindennapok, és például kiderül az, hogy a szociáldemokrata párton belül is vannak problémák, és hát a koalíciós, a Tericianu féle való, Tericianu pártjával meglévő koalíció kapcsán is azért vannak félreértések, és ez óhatatlanul felértékeli az RMDSZ esetleges kormányzati szerepvállalását, annyira ugye, hogy a kongresszuson, mint ahogy ön is említette, hát egy eléggé nyilvánvaló utalás történt az RMDSZ esetleges kormányzati szerepvállalására, aképpen, hogy a szociáldemokrata párt elnöke ugye elmondta, hogy az RMDSZ-el van egy jó együttműködés az aláírt parlamenti keretekre vonatkozóan, és ő úgy gondolja, hogy ezt az együttműködést tovább kell fejleszteni. Ez kétségtelen így van. Ugye konkrétan rá is kérdeztek Kelemen Humor elnök úrra a kongresszus szünetében, hogy akkor mit gondol ő erről, és Kelemen Humor azt mondta, hogy ez most nem időszerű, hiszen itt azért több szemléletbeli különbség van. Tehát a román pártok, ugye, és itt azt kell mondanom, hogy nem hogy döntő többsége, hanem kivétel nélkül, általában pozícióba gondolkoznak, ugye mindig felteszik a kérdést, hogy akkor rendben van, de akkor az hány miniszteri széket jelent, hány államtitkár itt, esetleg a megyékben milyen elképzelései vannak az RMDSZ-nek, ugyanakkor Kelemen Hunor nagyon világosan azt mondta, hogy hát először tartalmat kell adni bármilyen együttműködésnek. Ugye eddig azt láttuk, hogy az egészségügyi és a szociális intézményekben meglévő nyelvhasználat kérdése egy lépést előrébb jutott. Vannak itt még teendők, de hát azért kétségtelen jobbak a mostani feltételek, mint voltak eddigiek. És ugye az RMDSZ a 215-ös önkormányzati törvény kapcsán összeállított egy csomagot, ami elsősorban a nyelvhasználat kérdését járja körül. Egyrészt kijavítja a meglévő hibákat a mostani törvényben, illetve hát újabb elképzelésekkel áll elő, és Kelemen Hunor azt mondja, hogy bármilyen együttműködésnek az alapját az képezi, hogy a parlament többségi pártjai hogyan viszonyulnak például ehhez az előterjesztéshez.
Akkor ennél a témánál maradva innen folytassuk. Ugyebár még bő egy hónappal ezelőtt vetődött fel az a kérdés, hogy ugyebár az anyanyelv használati törvénytervezet kapcsán, hát szakító próba ez a jogszabály a koalíciónak a további támogatása szempontjából. És akkor jön a Szociáldemokrata párt elnöke, és mindent teljes mértékben megvalósítottnak lát, tehát elmondta a kongresszuson elhangzott felszólalásában, hogy az RMDSZ mindent, amit felvállalt a többségnek a támogatása, parlamenti támogatása kapcsán, az teljes mértékben teljesített, és fel is ajánlotta ezt a kormányra lépés lehetőségét. Igaz, hogy másnap egy bukaresti televízió műsorban ezt cáfolta, és kizárólag csak a helyi együttműködésre szóló javaslatot ismerte el. Konkrét következménye pedig ennek a nagy barátkozásnak, ölelgetésnek, hát az lett, ami ugye már ma volt tapasztalható Kolozsvárot, a 62. Foen kongresszus megnyitóján, amelyen immárom sem az államelnöki hivatal, sem a miniszter elnökség, sem pedig a fontos állami hatalmak, külügyminisztérium nem képviseltették magukat, olyannyira, hogy Emil Bock polgármester is lemondta a beszédét. Szóval ez egy nagyon nagy fordulat, ez egy 180 fokos fordulatnak nevezhető. Lehet ebből valamennyire messze menő következtetéseket levonni?
Én nem beszélnék egy ennyire radikális fordulatról, hiszen ez a, hát nem szeretem a sakkpartnyi kifejezést, de kétségtelen, hogy ezek a nyilatkozatok, ezek azért más-más kérdést taglalnak. Tehát ugye van egy belpolitikai dimenzió, és az RMDSZ elsősorban ahhoz szokott hozzá, hogy a kisebbségi jogok kapcsán előrelépés az inkább egy belpolitikai kérdés, Nyugat ebben segíthet, de ennél sokkal jelentősebb a pillanatnyi konjunktúra. Szükség van-e egy többség kialakításához, vagy jelen esetben egy többség stabilizálásához az RMDSZ 6,5%-ára, vagy nincs szükség. Én nem látok ilyen mértékű ellenmondást, vagy ilyen mértékű fordulatot a két dolog között. A Minority Safe Pack kapcsán nagyon világos a helyzet. Románia vesztett nemzetközi bíróság előtt az RMDSZ-szel szemben. És az kétségtelenül, hogy nem esik jól neki, nem ehhez szokott az elmúlt években, hiszen emlékezzünk vissza, ezt a tervezetet Románia megtámadta. Románia oldalán belépett ugye Szlovákia is, és az RMDSZ oldalán belépett Magyarország ebbe a perbe. és végül is két pont kivételével az RMDS elképzelése, vagy pontosabban annak a kezdeményező bizottságnak az elképzelése, aminek az RMDS, hát mondjuk úgy, hogy a legnagyobb tagja, ez átment a szűrőn, tehát ugye a jó hír az, hogy most már nincs jogi akadálya annak az 1 millió aláírásnak az összegyűjtésének, amely reményeink szerint hát újra fogja értékelni az Európai Unión belül a nemzeti kisebbségek kérdését.
És amelynek szimbolikus elindítása az aláírás gyűjtési folyamatnak, az holnap délután lesz a Buncidai Bánfi kastélyban. Tehát mindenképpen odafigyel azért az erdélyi magyar kisebbség a FUEN munkálatainak az előmenetelére, ezek szerint a bukaresti hatalom nem annyira. De hát majd meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a fejlemények. Koncentráljunk a továbbiakban a kongresszusra. Itt rákérdeznék már is arra, hogy mennyiben lehet szemléletváltást tapasztalni magában, ha mottót vesszük figyelembe. Ugyebár a kongresszus mottoja az volt, hogy nem hátrálunk meg. Azt jelenti, hogy az erdélyi magyar kisebbség védelem tekintetében radikalizálódott, komoly, konkrét lépésekre szánja el magát a szövetség a korábbi sokat kritizált kis lépések politikájával szemben?
De inkább úgy fogalmaznénk, hogy tovább megyünk az úton, és a kisebbségi kérdés esetében nagyon távol állunk egy olyan környezettől, ami kapcsán azt tudnánk mondani, hogy nincs további cél, hiszen ezek a keretek, amelyek adottak, azokban biztosítottnak látjuk nemzeti identitásunk megőrzését és továbbadását. Nem hátrálunk meg, ugye ez Veselényi család jelmondata, ez azért is volt fontos, mivel a kongresszus tevékenysége Zilahon volt, és valóban talán úgy is fogalmazhatnék, hogy a nem hátrálunk meg, ez arra is vonatkozik, hogy amióta ugye az RMDS kikerült a kormányból, azért nagyon sok negatív döntést hozott a mindenkori román hatalom, és ennek kapcsán talán azt is lehet mondani, hogy nem egyértelműek ezek a pozíciók, pontosabban nem igaz az az állítás, hogy a történelem kerekét nem lehet visszafordítani. Tehát ilyen feltételek mellett azt mondjuk, hogy ugye nem csak, hogy nem engedünk azokból a jogokból, amelyekkel jelenleg rendelkezünk, hanem ezeket mindenféleképpen bővíteni gondoljuk. Olyan feltételek mellett, hogy azért láttuk, hogy hónapról hónapra van egy olyan törvénytervezet, ami ezeknek a létező jogoknak is a radikális visszanyesését szeretné.
Stratégiai dokumentumok alapozzák mindezen jövőbeli kérdéskörnek a továbbfejlesztését, és az ön felszólalásában a kongresszus idején kihangsúlyozta, hogy eddig úgymond intézményes párbeszéd a pedagógusokkal alakult ki, de ezt a kört feltétlenül bővíteni kell. Kik azok a emberek, akikkel intézményesíteni szeretnék a továbbiakban ezt a párbeszédet, milyen társadalmi kategóriákkal, és mennyi idő alatt valósulhat mindez meg?
Hát az időponttal kezdeném, én úgy gondolom, hogy ez folyamat. Tehát nem egy egyszeri történet, nem arról van szó, hogy van egy intézményi vagy személyi listánk, és azt szeretném kipipálni, úgymond letudni, hanem egyszerűen azt látjuk, hogy a politika nem lehet tartalmában előremutató, nem lehet eredményeiben sikeres egy teljes összefogás nélkül. Tehát ugye ez egy régi kérdés, ugye én mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy azért ilyen, reneszánsz habitusú politikusaink vannak, mindent tudnak, kevés kérdésük van, elmennek egy lakossági fórumra, elmondják a nagy igazságot, és tovább szaladnak a másikra. Úgy gondolom, hogy a konzultáció nem ezt feltételezi. Hagyjuk az embereket beszélni, kérdezzük meg őket, milyen problémáik vannak, hogyan látják a jövőt, milyen keretek között szeretnének élni. Nem arról van szó, hogy mi ezeket nem tudnánk, hiszen azért az RMDSZ évente két közvéleménykutatást végez, és én hiszek abban, hogy a közvéleménykutatások alkalmasak a mindenkori hangulatnak a letapogatására. De ugyanakkor nagyon fontos, a képviseleti demokráciának az elvét jelenti az a konzultáció folyamat, ami arról szól, hogy megkérdezzük az embereket. A képviseleti demokrácia nem csak annyi, hogy 4 évente megszavazzuk a politikust, ugye, hanem az a politikusnak szóba kell állnia lehető legtöbbször azokkal az intézményekkel, azokkal a személyekkel, akik végül is bizalmukkal, képviseletükkel felruházták. Ugye, egy másik dimenzió szempontjából azért azt is látni kell, hogy a törvénykezés vagy a mindennapi élet szabályozása most már egyre komplexebb lett. Szakkérdések vannak. Most ne gondoljuk azt, hogyha egy politikust megszavaznak, akkor attól a naptól kezdve ő érteni fog a szakkérdések tucatjáihoz. Nem ért ezekhez a kérdésekhez, és ilyen szempontból keményen vett szakmai kérdésekben neki az a feladata, hogy megkeresse azokat a szakembereket, vagy azokat a civil szervezeteket, akik rendelkeznek azzal a szakmai véleménnyel, amit ő a törvényhozás kapcsán, vagy akár ugye az alacsonyabb szintű jogszabályok módosítása vagy elfogadása kapcsán képviselnie kell.
Nem baj, mert most, hogy jönnek a hölgyek az alapszabályzat módosítás kapcsán az új rendszerben, és hát igencsak határozott fellépésük volt, mielőtt ezt az alapszabályzat módosítást benyújtották volna, és azt állítják, hogy igenis nekik van bőven szakemberük, úgyhogy majd a szakmaiság ilyen területen valószínűleg, hogy meg fog oldódni. De már most, amit ön szintén kiemelt, és ami nem biztos, hogy jól esik több kollégájának, akár vezető politikusnak is, vagy parlamenti képviselőnek, honatjának, az maga a párbeszéd kérdése. Ugyebár menjünk egy kicsit vissza az időbe. 2 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, akkor az akkori kongresszuson ugyebár felvetődött az újratervezés kérdése, és akkor határozottan az volt a vélemény, hogy hát változtatni kell az állásponton, házról házra, az emberekkel való kapcsolattartás szorosabbra fűzésére van szükség. Ne haragudjon, azt mondom, hogy 2 év alatt én nem nagyon tapasztaltam azt, hogy lényegi változás történt volna ilyen esetben. Másrészt pedig ott van az a kérdés, hogy ha az emberekkel szóba állunk, akkor jobbára bírálatot tapasztalhatunk, mert tudjuk azt, hogy azért a választópolgároknak a véleménye eléggé rossz irányú a politikával szemben. Tehát dupla rizikó, és megéri-e? Kérdem én a politikusok szempontjából.
Na most konzultáció azért kétségtelenül volt, és azért, hogyha úgy összeadjuk a számokat, akkor azt kell mondanom, hogy több 100 000 személlyel volt valamilyen típusú konzultáció. Csak erre rátevődött ugye több választási kampány. Rátevődött az államelnöki választási kampány, ahol eleve 200 000 személy aláírása kellett ahhoz, hogy Kelemen Hunor induljon ugye államelnökként. Erre rátevődött a parlamenti választási kampány, önkormányzati választási kampány, tehát igazából ez a konzultáció, vagy ez a házról házra való járás ez az emberek fejében inkább úgy csapódott le, hogy megint jönnek a választások, megint fontosak lettünk. Most ebben kétségtelen, hogy van valamennyi igazság, ugye, hiszen jogszabályi előírásokat teljesíteni kell ahhoz, hogy például államelnöki választásokon jelöltet lehetne állítani, és ilyenkor nehezebb elmondani, hogy egyébként is kíváncsi a politika, a különböző kérdéseket, hogy látják az emberek, hogy látják az erdély magyarok. De mondom, hogy ezt az igyekezetünket azért a három egymás utáni választási kampány elnyomta. Most a következő két évben nincs választási kampány, és most választások tehertétele nélkül tudjuk megszólítani az erdély magyarságot. Most a kritika kétségtelen senkinek se esik jól. Senkinek se esik jól, hiszen mindenki úgy gondolja, hogy az, amit ő a legjobb tudása, a legjobb szándéka szerint tesz, az valószínűleg jó is. De hát ugye tudjuk azt, hogy azért hogy néhány tucat képviselő szenátor azért nem hordja a zsebében a bölcsek közét szakmai szempontból. Ugyanakkor kétségtelen, hogy vannak olyan lépések is, amelyeket hát a tagság egy teljesen más perspektívából nehezményez. Most én azért emelném ki, ugye, hogy más perspektívából, mert azért más ugye a bukaresti perspektíva, más az erdélyi magyaroké, más, hogyha ezt Budapestről nézzük, vagy Brüsszelből nézzük. De én azt gondolom, hogy mindegyik szemléletben van igazság. Tehát én nem hiszem azt, hogy csak Bukarestből kellene nézni a román politikát, akkor szerintem súlyos hibákat követnénk el, hanem egyszerűen nap mint nap szembesülni kell a politikusnak azzal, hogy az, amit ő Bukarestben a legjobb tudása szerint döntésnek gondol, az a valóságban az emberek mindennapjai tekintetében mit jelent. És igen, nagyon sokszor korrigálni is kell. Tehát nem kell félni a párbeszédtől, természetesnek kell venni azt, hogy vannak viták, természetes az is, hogy az emberek különböző elégedetlenségeket fejeznek ki, a képviselet minősége, vagy akár az egyes döntések kapcsán, hiszen ugye a szándékainkhoz képest nagyon sok minden dől el Bukarestbe, tehát hogyha lenne egy valós decentralizáció, ez távolról sem így dőlne, így lenne, ugye mindig azt mondjuk, ugye ennyi Nyugat-Európa kapcsán, hogy az emberek életének 90%-a helyi döntésektől függ. Helyi intézmények döntenek valaki életének 90%-áról, egy Romániában ez nem így van. Ugye, és minél távolabb születnek az emberektől ezek a döntések, annál nagyobb a hiba lehetőség. Még egy gondolat ehhez, azért is fontos a kritika, és azért is fontosak ezek a visszajelzések, mert ezek nyitják ki a rendszert. Tehát az a rendszer, ahol egy politikus csak a saját véleményével, vagy a kollégájának a véleményével találkozik, és hát mondjuk úgy, hogy csak olyan személyek veszik körül, akik visszaigazolják az ő döntésének helyességét. Ez egy olyan zárt rendszer, ami előbb-utóbb eltávolodik a tagságtól, eltávolodik az erdély magyarok véleményétől.
Szó volt a beszélgetés elején a kormányra lépés kérdéséről, csak hát, hogy ezek a kongresszuson elfogadott stratégiai dokumentumok nem biztos, hogy segítik ennek az esetleges megvalósulását, mert nagyon kényes kérdések is szerepelnek közöttük, ugyebár tudjuk azt, hogy május folyamán az anyanyelvi jogok bővítését tartalmazó újabb törvénytervezet kerül a törvényhozás asztalára. Itt van egy másik kérdés, a kisebbségi törvény parlamentbe való benyújtása, az intézményes párbeszéd, erről már beszéltünk, további kategóriákkal, pedagógusokkal, orvosokkal, gazdákkal, vállalkozókkal, Amikó Imre jogvédőszolgálat megerősítése, az külföldi lobby állandósítása, hát ez a román külügyminisztérium szempontjából megint szálka lesz a szemben. Pályázat írás megindítása a román tankönyvek létrehozása és megírására, a fiatal gazdák vállalkozók támogatása, átfogó képzési programok indítása az önkormányzati képviselők számára. Szóval van teendő bőven. Na már most akkor jelenbel politikai helyzetet is figyelembe véve, illetve hát maga azok az akadályok sokaságának a tudatában, amelyeket amúgy különböző szinteken gördítenek ezen kezdeményezések elé, milyen sikere lehet számítani akár a közel, illetve hát a távol jövőben az ön véleménye szerint?
Én a kongresszussal kezdeném, ugye, tehát ez a kongresszus nem volt elnökválasztó kongresszus, ugye, az elnök mandátuma 4 évre szól, és kongresszus 2 évente van. Tehát ennek a kongresszusnak a legfontosabb pillanata, vagy a legfontosabb feladata az volt, hogy a választások óta eltelt időszakot értékelje, és kijelölje a következő 2 év prioritásait. Ha az RMDSZ-nek az lenne az elsődleges prioritás, hogy kormányra kerüljön, akkor kétségtelen egy olyan dokumentumot fogalmaz meg, ami arról szól, hogy milyen jól érezzük magunkat Romániában, mennyire meg vagyunk elégedve a példanélküli kisebbségi jogokkal, és köszönjük ezt pártunknak és kormányunknak. Ez valószínűleg konkrétabb kormányzati meghívást eredményezett volna. Azonban, amikor szembenéztünk az erdélyi magyarok helyzetével, a választások óta eltelt idővel, akkor mi ezzel a dokumentummal ki akartuk jelölni a következő 2 év prioritásait, teljesen függetlenül attól, hogy akkor az most segíti vagy nem segíti az RMDSZ kormányzati szerepvállalását. És ebből a perspektívából végig gondolva tényleg összeállt egy olyan impozáns lista, amihez azonban valamilyen parlamenti többséget is ki kell alakítani, ugye, mert például a közigazgatási törvény módosítása, a 215-ös, az egy parlamenti többséget feltételez, és hát több olyan eleme is van, ahol a kormánynak a, hát mondjuk úgy, hogy valamilyen szintű pozitív hozzáállása a saját ügyeinkhez elengedhetetlen. Tehát ugye ez egy nehéz kérdés. Ugye azok a kollégák, akik Bukarestben vannak, általában úgy látják, hogy egy ennyire centralizált országban, mint Románia, azért nagyon nehéz eredményeket elérni úgy, hogy tartósan ellenzékbe vagyunk. Ezért is kötött az RMDSZ egy együttműködési szerződést a többségi pártokkal, de kétségtelen, hogy ebben csak egy korlátos számú probléma fér be. Igen, listáztuk ezeket a kérdéseket. Hétfőn, pontosabban kedden lesz az első olyan ügyvezető elnökségi ülés, ahol az egyes területekért felelős főosztályok már konkrét cselekvési tervet terjesztenek elő, a kongresszusi dokumentumokban foglaltak lefordítására, mondjuk úgy, hogy a napi politikai döntéshozatal tekintetében. Vannak benne nagyobb lélegzetű dolgok, én úgy gondolom, hogy a nyelvi jogok közigazgatásban való megteremtése az egy ilyen, hiszen világosan látjuk, ugye, hogy az nagyon sok helyen módosításra szorul ahhoz, hogy mondjuk olyan erősek legyenek, hogy például bírósági úton lehessen azokat kikényszeríteni. És hát ugye másik nagy kérdés, az örök kérdés 90-től errefele, az az oktatásban fellelhető problémák, itt is oldalakat lehetne teleírni, sorolni azokkal a konkrét cselekedetekkel, amelyeket meg kell hozni annak érdekébe, hogy az erdélyi gyermekek magyar anyanyelvükön tudjanak tanulni, illetve az oktatás minősége magasabb legyen.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17:41 kor is, a Napra Kész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Székely István politológus, az RMDSZ ügyvezető alelnöke, a Kulturális Autonómia Tanács elnöke. És hát egy picit humorosra fogva a dolgot, akadályokról és hát fintorgásokról is úgy érintőlegesen szót ejtettünk. De hát megjelent az Adevalról című országos napilapban egy sérelem, miszerint a kongresszus szervezői rosszul tették ki a beárat fölé a zászlókat. Nem tudom, hogy mennyire értesült erről a sérelemről. Maga a Szilágy megyei prefektus is, Florian is sérelmezte ezt. Lehet, hogy még büntetést is kapnak emiatt. Lehet ilyenről szó?
Én most hallom ezt először, nem tudom, hogy pontosan miről van szó. De most a román zászló kim volt, tehát ilyen
szó. De nem a megfelelő helyen állítólag, nem történt.
Valószínűleg a sorrenddel lehet baj.
Így van.
Van valamiféle előírás arra vonatkozóan, hogy milyen sorrendbe kell ezeket kitenni. Volt ott RMDSZ zászló, Európai Unió zászló, román zászló, aztán, hogy a kollégák azt milyen sorrendbe tették fel, azt nem tudom. Nem volt szándékos, hiszen hogyha az RMDSZ üzenni akar, akkor azt a mikrofontól mondja el, és nem ilyen rejtett szimbólumokba csomagolva.
És maga az a tény, hogy akadályokat gördítettek a kongresszuson résztvevők elé. Hát gondolom, hogy nem önök kérték azt, hogy a Kolozsvár felüli messzes oldali szerpentinnek az aszfalt rétegét pont akkorra marják fel, amikor a kongresszusi meghívottak arra fele közlekedtek. Hát eléggé gondot jelenthetett, gondolom ez, hogyha felmászni a messzes szerpentinjére, amúgy ilyen aszfalt réteg viszonyok közepette, zárójel bezárva. Másik fontos kérdés, ugye bár Semmilyen Zsolt magyar miniszterelnök helyettes képviselte a magyar kormányt az RMDSZ kongresszuson, és egyre hangsúlyosabban tevődik fel a magyar-román viszonynak a kérdése. Az év elején, ugye bár a kormányváltás kapcsán valamelyest enyhülés volt tapasztalható, viszont most jelen pillanatban a Kolozsváron zajló FUEN kongresszus kapcsán eléggé elhidegültek ezek a viszonyok. Szó volt korábban az együttes kormányüléseknek a visszaállításáról, tehát milyen a hangulat? Annál is inkább kérdem öntől, mert tudom azt, hogy az este tért vissza Budapestről. Mennyiben lehet további lépéseket tenni a magyar-román-román-magyar viszonynak az jobbulása tekintetében?
Hát ebben a helyzetben van egy, mondjuk úgy, hogy egy adott helyzet. Ebben az adott helyzetben, hogyha mondjuk távolról tekintjük a két ország geopolitikai helyzetét, az Európai Unión belüli helyzetét, és hát mondjuk úgy, hogy a különböző európai folyamatokhoz, tervekhez való konkrét hozzáállást, akkor azt látjuk, hogy valóban ez a két országnak a jól felfogott érdekei egyféle egymásra utaltságot generálnak, vagy egymásra utaltságot tételeznek fel. Ugye felmerült valamikor az év elején az is, hogy Romániának érdeke lenne a visegrádi négyek kezdeményezésbe bekapcsolódni, hiszen tulajdonképpen az Európai Parlament, vagy az Európai Unió napirendjén levő kérdések esetében szinte kivétel nélkül az álláspontja, az jól felfogott érdekei megegyezik Magyarország álláspontjával, illetve a visegrádi négyek tagországainak álláspontjával. Ugye ezt végül is, ezt a gondolatkísérletet azért az államelnök eléggé elutasítóan fogadta, azt mondta, hogy az ő elképzelése szerint Romániának Németország, Franciaország oldalvizén kell haladnia, függetlenül attól, hogy Romániának az a kétsebességes Európa, ami most egy francia-német együttműködés kapcsán körvonalazódik, nem jó. nem jó anyagi szempontból, nem jó az Európai Unión belüli pozíciók szempontjából, és még sorolhatnám ezt az egész kérdést. Tehát amellett, hogy van egy ilyen, hát egymásra utaltság szót talán nem használnám, mert az azért nem lenne pontos. Van egyféle partnerségre vezető helyzet a két ország között, ennek ellenére a napi kérdések ugye azok mindig problémát okoznak. Most ugye itt a az európai polgári kezdeményezés kapcsán az RMDS-nek eltért az álláspontja a román pártnokéból. Ő úgy gondolta, hogy az Európai Unión belül a kisebbségek kérdését valamilyen formában szabályozni kell. Románia nem osztotta ezt az álláspontját, ott emlékezzünk vissza, Kelemen Hunor akkor azért lépett ki a kormányból, és ugye lett a kulturális tárca élén egy váltás, mert ő azt mondta, hogy ő nem tud egy olyan kormánytöbbség, parlamenti többség részese lenni, amelyik szembe megy az RMDS elképzelésével a kisebbségek tekintetében. És akkor le is mondott ugye miniszteri tisztségéről. Igen, román külügy részéről, főleg a külügy részéről, és hát azért Drágnyá pártelnök úr részéről is van egy nagyon erős neheztelés a tekintetben, hogy az RMDS egyrészt aktív külpolitikát folytat, másrészt pedig eredményeket ér el. Én erre humorosan azt szoktam mondani, hogy ha a román kormány nagyon haragszik az RMDS-re, akkor az azt jelenti, hogy az RMDS teszi a dolgát, és eredményesen teszi. De én azt gondolom, hogy ezek a félreértések, vagy érdekellentétek, vagy mosolyszünettel jellemezhető periódusok, nagyon könnyen át lehet lépni, és az alapkérdés az, hogy a parlamenti matematika szempontjából szüksége van az RMDS-re, vagy nincs szükség az RMDS-re.
Maga a román-magyar viszonyok jövőbeli szempontjából lehet-e újabb akadály, ha lehet így nevezni, az, ami tegnap az Európai Parlament plenáris ülésén történt Strasbourgban, és komoly fenyegetés elé állították Magyarországot, ugyebár erről is a mai sajtó az részletekbe menően cikkezik. Tehát az, hogy Magyarországot megbélyegezik forma, vagy eljárás, komoly eljárást, szankciókkal járó eljárást indít az Európai Bizottság Magyarország ellen, ez tovább mélyítheti a két ország közötti kapcsolat rendszert?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen azok a témák, amelyekben Magyarországot elmarasztalják, azok esetében Romániának is ugyanaz a véleménye, csak nem képviseli ezt ennyire határozottan. Ugye itt az alapkérdés az a migrációnak a megítélése, és az európai visszaosztásból eredő kvótáknak a befogadásának a kérdése. Románia ebben az ügyben óvatos, ugye, és annak ellenére, hogy azért minden egyes pártnak az a véleménye, hogy Románia nem kíván befogadni migránsokat, ennek ellenére, amikor döntéshozatalra kerül sor, akkor egyszerűen mennek a többséggel, tehát nem képviselik oly mértékben határozottan az álláspontjukat, hogy abból ilyen európai szintű problémák legyenek. Na most, hogy ennek lesz, vagy nem lesz szerepe a két ország kapcsolatában, én úgy gondolom, hogy itt a két ország kapcsolata az hát több olyan témától is függ, ami a következő két évnek a napi rendjén van, ugye. Egyik mondjuk úgy, hogy tehát én azt látom, hogy Románia szeretne közös kormányüléseket, még abban az esetben is, hogy az RMDS nem kormányzati tényező. Ugyanakkor azokra a felvetésekre, amelyek magyar részről érkeznek, hogy itt nem a kormány ülés ténye a fontos, hanem az azon elfogadott határozatok. És abban az esetben érdekelt Magyarország egy román-magyar kormány, egy közös kormányülésben, hogyha azokban hát értelmezhető számú pozitív döntés is születik a romániai magyarok, illetve a magyarországi románok mindennapi élete tekintetében. Tehát én azt látom, hogy Románia inkább a keretekben gondolkozik, hiszen számára az a fontos, hogy nyugat irányába mutassa fel azt, hogy Európának ebben a fertájában azért tudnak az országok egymással párbeszédet folytatni. A magyar fél pedig a tartalmi kérdésekre teszi a hangsúlyt, és azt mondja, hogy akkor lesz együttes kormányülés, amennyiben ott konkrét döntések születnek. Egy másik olyan téma, ami valószínűleg egyre nagyobb intenzitással lesz jelen a mindennapokban, ez az eltérő értelmezése 1918-as centenáriumnak, ugye, ami jövőre lesz, 100 éves a román állam. Na most hát ugye ezt a dátumot Románia az ország kiteljesedéseként értelmezi. Magyarország, pontosabban az erdélyi magyarok pedig hát országvesztéssel és a Trianonig vezető útként értelmezik, és ez a két szemléletmód azért eléggé nehezen egyeztethető össze. Ugye a román fél a 18-as gyulafehérvári nemzetgyűlésből vezeti le a Trianonhoz vezető út jogosságát, Magyarország és hát az erdélyi magyarok pedig egy katonai vereségből vezetik le, és Erdélynek a román megszállásából. Ugyanakkor ugye a dátum sem pontos, hiszen ugye Trianon azért nem 18-ban, hanem ennél később volt ugye a trianoni döntés. Most itt is azt látjuk, hogy ugye a kormány bejelentette a Billy szándékát, hogy egy nagyszabású rendezvény sorozattal kívánja megünnepelni jövő évben az Egyesülés centenáriumát, és a közvélemény szintjén egyetemi körök, akadémikusok már bejelentkeztek erre, és úgy gondolják, hogy ennek a bejelentkezésnek a legmegfelőbb eszköze a magyar kérdés valamilyen formában történő felvetése, magyarok mint veszély, a magyar intézmények mind egy kihívás ugye a 18-as egységes román nemzetállam megünneplése szempontjából.
Hát igen, most az lenne a legfontosabb, hogyha valós visszhangra találna Kelemen Hunov szövetségi elnök úrnak a kongresszuson elhangzott gondolata, miszerint a románok és magyarok nem lehetnek soha ezentúl egymás ellenségei. És akkor ilyen szempontból közelítenék meg a politikusok is a dolgokat. Kíváncsian várjuk a további fejleményeket. Tisztelt Székely István, köszönöm önnek a tájékoztatást. Szíves engedelmével, amint újabb fejlemények vannak, mert van miről beszélni, akkor majd visszatérünk egy interjú kapcsán azokra is. További jó munkát kívánok. Viszonthallásra.
Én is köszönöm a lehetőséget a viszonthallásra.